Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Péli Csaba, játékmesterünk, gurunk. Köszöntelek Csaba nagy szeretettel.
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat.
Idézettel szoktad kezdeni. Mi lesz a mai?
Ma Vető József újságírótól hoztam egy idézetet, aki azt mondta, hogy a legelső, amit a gyerek megtanul az iskolában, az az, hogy mennyi zseppénzt kapnak a többiek.
Kemény gazdasági kérdés.
Így van, és ami miatt én ezt most elővettem, hogy nagyon sokszor a szülők azt mondják egy kisgyereknél, hogy ami miatt szeretnék őt a társasjátékokkal úgymond az életbe bevezetni, az az, hogy ismerje meg a pénz értékét, és hát ugye ilyenkor jön az, hogy a szülők megindulnak szépen a bolt felé, és hát mi az, amit ismernek? A Monopoly és a Gazdálkodj okosan. Esetleg a Kapitali, még ami ugye az idősebbeknél előjöhetett, de gyakorlatilag ez az irány az, ami meghatározza azt, hogy a gyerek hogyan fog a pénzzel ismerkedni. Na most például azért nagyon érdekes dolog, hogy a Monopoly, azt ugye egyszer már korábban említettem, hogy több mint 1000 féle Monopoly létezik a világon, iszonyatos mennyiségben ontják ezt a játékot. Lényegében semmit nem csinálnak, megvan az 1900, hát meg nem mondom, talán 30-as években készült eredetileg a játék, és az eredeti célja egyébként ennek a játéknak az volt, hogy pontosan megmutassa a monopóliumok visszásságát, tehát igazából pont arra találták ki ezt a játékot, hogy megmutassa azt, hogy mennyire nem jó a monopóliumok világa. Ennek ellenére ugye teljesen más irányba ment el ez a játék, és manapság tényleg, mondom, több mint 1000 darab különféle monopolit lehet a piacon kapni. Hihetetlen változatosság idézőjelesen, ami megtalálható a játékban, mert minden témát ráhúztak már a Monopolyra. Tehát ha csak a magyar focit nézem, Fradi Monopoly is létezik. De ugyanígy lehet kapni Manchester United, Arsenal, Chelsea, Real Madrid és mindenféle foci csapatokhoz. De ugyanígy elmehetünk akár a rockzene irányába, és van AC/DC, Metallica, Queen, Beatles Monopoly, vagy az autók világában például a Ford Mustang Monopoly. Tehát iszonyatos mennyiségben ontják ezt a játékot, ami gyakorlatilag semmi másról nem szól, mint mindegyik pontosan ugyanaz. Elindulok a startmezőtől, körbe-körbe megyek, ahova lépek, ott megveszem a helyet, vagy nem veszem meg. Alkudunk rá, majd a végén valakinek lesz egy monopóliuma, és mindenkit kiejtett a játékból 2-3 óra alatt. Ha valaki az elején kiesett, akkor azt lehet, hogy 2 órán keresztül csak malmozik az asztal mellett, vagy közben még hozza a chipset meg az egyebeket a többieknek, de különösebben nagy játék nincs. A másik, ami miatt én nagyon nem szeretem se a Monopolyt, se a Gazdák, bár mondjuk a Gazdák, hogy okosan még nem annyira ment el ebbe az irányba, az az, hogy ugye pontosan arról szól az egész, hogy családi játék. Ültessük le a gyerekeket a szülőkkel együtt. Na most, amikor én egy gyereknek azt mondom, hogy Pistike, a célod az lesz, hogy a nagypapát tönkreted. Tehát ez egy ilyen borzasztó üzenet szerintem, hogy azért ülünk rá, hogy a többieket csődbe vigyük és tönkretegyük. Persze, tehát vannak ilyen játékok, és felnőttként, amikor leülünk, és ezt a helyén tudjuk kezelni, akkor ez egy teljesen jó dolog. De amikor én azt gondolom, hogy egy gyerek leül, és a szombat este mondjuk a családban arról szól, hogy tegyük tönkre a nagypapát, a nagymamát, meg anyut, meg aput, és akkor fog nyerni a Pistike, hát az nem egy túl jó üzenet.
Nem nevezhető családi játéknak. Legalábbis jónak semmiképpen.
Azt mondom, hogy a Gazdák, hogy okosan talán egy picit elment egy jobb irányba, bár ott is ugye megtartották ugyanezt a dobok, lépek, tehát gyakorlatilag nem nagy döntésem van arra, hogy mit fogok tudni csinálni, de ott legalább felépítünk valamit. Tehát ugye ott egy házat kellett összeszedni, biztosítást kötni rá, a különféle berendezési tárgyakat megszerezni. Tehát egy picit más volt. Igen, egyrészt életszerűbb volt, másrészt pedig nem arról szólt a dolog, hogy én tönkretegyem a többieket. A Gazdák, hogy okosan inkább az volt, hogy egymás mellett játszottunk, majd hogy nem egy szoliter játékot, mindenki külön-külön szaladgált körbe-körbe. Persze volt egy verseny, hogy ki az, aki elsőként összerakja a házát, de nem volt igazán meg az az egymás elleni támadás, amit a Monopolyból megszoktunk. És igazából annak ellenére, hogy egyiket sem nevezném egy jó játéknak, de talán a Gazdák, hogy okosabban még van valamennyi oktatási irány is, mégis a legtöbb szülő ezt a kettőt ismeri. A mi gyerekkorunkban is ezek voltak, és valószínű, hogy ezért van az, hogy a szülő is azt mondja, hogy hát a gyerekkoromban én Gazdálkodj okosan osztam, most is lehet kapni, már eurós Gazdálkodj okosan van, meg olyan Monopoly van, amiben bankkártya van, meg atya isten, micsoda csodák, és akkor ezeket veszi a gyereknek, mert majd ebből a gyerek megtanulja a pénz értékét. Hát azt, hogy a pénznek milyen értéke van, azt nem biztos, hogy meg fogja belőle tanulni, de viszont azt igen, hogy ha nekem van több pénzem, akkor azzal el tudom taposni a másikat.
Akkor ez azt gondolom, hogy mindez, amit elmondtál, nagyon jó megvilágította, hogy nagy valószínűséggel ma olyan játékokat fogsz ajánlani, amik ezt a célt, ami egyébként egy hasznos cél, hogy a pénzzel megtanuljanak bánni a gyerekek, egy nemesebb, jobb formába valósítja meg.
Igen, tehát egy kicsit azért abba az irányba fogunk most elmenni, hogy egy picit próbáljunk meg úgy a piaccal és az egész kereskedelemmel és a pénzzel úgy ismerkedni, hogy mégse közben egymás gyilkolása legyen a fő cél. Illetve még egy célom lenne a mai játék válogatással, ez pedig az, hogy ugye most már itt augusztus eleje van, gyakorlatilag a szülők már lelkesen készülnek, szinte térdelő állásban vannak a startvonalnál, hogy itt a szeptember és a gyerek megy iskolába, és nem biztos, hogy nem egy rossz irány az, hogyha olyan társasjátékok is vannak a polcunkon, amiket elő tudunk venni, ahol úgy készülhet a gyerek a különféle tantárgyakkal kapcsolatos tudás összeszedésére, hogy igazából észre sem veszi. Ugye erről már korábban is beszéltünk, hogy azok az igazán jó, idézőjelesen oktató játékok, amikben a gyerek észre sem veszi, hogy tanul. Ilyet is hoztam ma néhányat, hogy egy picit rákészüljünk arra, hogy iskola kezdés.
Itt jöjjön most egy zene, beszélgetésünket folytatjuk hamarosan Péli Csaba játékmesterünkkel. A mai téma tehát azok a társasjátékok, amelyek akár a gyerekek, fiatalok számára segítik a pénz használatának módját, helyes formában, ugye? Hiszen elhangzott, hogy a Monopoly például nem biztos, hogy a leghelyesebb formában tanítja meg mindezt. Jöjjön a zene, és folytatjuk a beszélgetést.
Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai beszélgetésünket Péli Csaba játékmesterrel, hiszen a mai témánk azok a típusú játékok, amelyek a gyerekeknek, vagy akár a fiatal felnőtteknek segítenek megtanítani, hogy kell a pénzzel bánni.
Így van, tehát ma is jó néhány olyan játékkal fogunk megismerkedni, amik pontosan ebbe az irányba fogják elvinni a játékosokat, hogy egy picit más szemszögből, tehát ne csak az legyen a cél, hogy nekem legyen a legtöbb pénzem, és tapossam el a többieket, hanem valami más megközelítésből. Valószínű, hogy a fő célunk mindenütt az lesz, hogy nekem legyen a több pénzem, és a végén én nyerjek, de nem azzal a módszerrel, hogy mindenkin keresztül gázolva. Ilyen játékból hoztam négyet, ami kicsit a kereskedelemmel, a pénzügyekkel foglalkoznak. Az első egy hatalmas nagy klasszikus, ezt a játékot úgy hívják, hogy eladlak. Így egy kicsit bután hangzik a cím, leírva egy picit viccesebb, ugyanis ott eladlak, tehát ott a lak az külön ki van emelve, ugyanis ebben a játékban házakkal fogunk kereskedni. Tehát ha valakinek a Monopolyban azt tetszik, hogy ingatlanokkal tud kereskedni, házakat, hoteleket, egyebeket tud vásárolni és eladni, akkor neki az eladlak egy nagyon-nagyon jó játék lehet, teljesen más formában fogja megismertetni a játékosokkal a pénz használatát, mint a Monopoly. Ugyanis az eladlakban úgy fog működni a játék, hogy minden egyes körben licitálunk különböző épületekre. 1-től 36-ig, ha jól emlékszem, de erre most nem esküszöm meg, vannak számozva az épületek, ugye minél nagyobb számérték szerepel rajta, annál értékesebbnek tűnik első körben ez az épület. Amikor licitálunk, akkor játékos számnak megfelelő számú ingatlan van kint, ez lehet egy ócska kartondoboz az utcasarkon, azaz egyes általában, és akár egy hipermodern, űrben lebegő, komoly űrbázis, az pedig a legutolsó épület szokott általában lenni, és a kettő között pedig a kis vidéki háztól, a villán keresztül a kastélyig bármit megszerezhetünk, és a játék elején a kapott pénzünket kell úgy beosztanunk, hogy minden egyes licitnél meg tudjunk szerezni egy épületet. De egyáltalán nem biztos, hogy attól, hogy én a legnagyobb értékű épületet szerzem meg, azzal fogok a legjobban járni. Ugyanis a játék első felében szétosztjuk ezeket az épületeket, tehát minden körben licitálunk az épületekre, és valamelyik épületet minden körben megszerezzük. A következő része a játéknak pedig az, hogy ezeket az ingatlanokat mi megpróbáljuk eladni. És itt jön igazából be a pénzérték, és az, hogy hogyan változik a tárgyak értéke, hogy elképzelhető az, hogy már csak olyan kártyák vannak a kezemben, amik nagyon értékes ingatlanok, Viszont időközben a nagyon értékes vásárlási értékek, a csekkek, amiket az épületekért kaphatunk, azokból már kimentek a nagy értékek. És elképzelhető, hogy egy 35-ös, 36-os épületem van, amiért én rengeteg pénzt adtam a licitkor, mert legyen nálam, és közben kimentek a nagy értékű ingatlanvásárlási csekkek, és egy 3000 dollárért tudom például eladni az űrbázisomat, miközben lehet, hogy a másik játékos a karton dobozáért 10 000 dollárt kapott, mert ott meg pont úgy jöttek ki a vásárlási csekkek, hogy három nagy jött ki, és a legkisebb értékű is sokkal többet ért.
Mert ha jól értem, a végén nem az ingatlanok értéke lesz a végeredmény.
Így van, tehát a végén az eladás, tehát amit az eladásból szereztünk, és ugye mindig ugyanannyi épületet fogunk eladni, mint amennyire az elején licitáltunk, tehát a három játékosnál ugye három épületre licitálunk az elején, és utána a háromasával mindenki egy-egy épületet fog betenni, és úgy fogjuk eladni őket, de a vásárlási értékek, azok mondom elképzelhető, hogy úgy fog feljönni, hogy az egyikben mondjuk egy 10, egy 11, meg egy 12 000-es csekk van ott, és akkor én azt mondom, hogy a 10 000-es csekkért én nyugodtan betehetem az egyes értékű kartondobozomat is, mert látom azt, hogy nem fogok vele túl nagyot bukni, és még a kartondobozom is akár 10 000-et érhet, míg lehet, hogy a következőben följön egy 2 000-es, egy 3 000-es, meg egy 4 000-es csekk, és a kezemben ott van egy kastély, és a legjobb esetben is 4 000 dollárt fogok kapni érte. Tehát egy nagyon érdekes módon tanítja meg azt, hogy annak ellenére, hogy én azt gondolom, hogy hú, micsoda értékes dolgok vannak nálam, egyáltalán nem biztos, hogy az ténylegesen komoly értéket fog képviselni.
Erről az jut eszembe, hogy férjem szokta mondani mindig, hogy minden ingatlan annyit ér, amennyit adnak érte. Mennyi a kereskedelmi értéke egy dolognak?
Pontosan. Egyébként ez a társasjáték piacon is nagyon sokszor vitatárgya szokott lenni, amikor egy-egy kurrensebb termék fölkerül, és hát hihetetlen. Tehát vannak olyanok, amikor 100 000-es nagyságrendű összegeket kérnek érte, és amikor elmegy, akkor tényleg azt kell mondani, hogy ez a játék ez tényleg ennyit ért, mert volt, aki megvette ennyiért. Következő játékunk sokszor emlegetett mestertől, Rainer Kníciától származik, ez a Modern Art. Modern festményekkel fogunk kereskedni. Mindannyian egy-egy galériának a vezetői leszünk, és ez szintisztán egy licit játék. Tehát itt nagyon szépen meg lehet tanulni, hogy a licitálással hogyan lehet megszerezni valamit, hogyan tudok különféle értékeket módosítani. Tehát például én csak azért bele szólok egy licitbe, ugye, ahogy azt látjuk a filmekben is, amikor ilyen festményekre, egyebekre licitálnak különféle filmekben, hogy lehet, hogy valaki csak azért ül ott, hogy fölverje az árat, hogy majd a másik többet fizessen érte. És itt nagyon szépen meg lehet ezt tanulni, hogy hogyan kell ott lavírozni, hogy ez még megéri nekem, vagy már nem, és teljesen szintisztán licit, és ami még egy nagyon érdekes dolog benne, hogyha valaki szereti a modern művészetet, számukra gyönyörű festmények lesznek a játékban. Elképzelhető, hogy aki nem annyira a modern művészet szerelmese, az sok képnél csak azt fogja nézni, hogy te atya úristen, ez mi, de ennek ellenére egy nagyon-nagyon klassz játékot lehet kipróbálni a modern arttal, és ennek is létezik több változata, de ha valaki például be tudja szerezni a koreai kiadást, abban egy rendes, az aukciókon használt kalapács is van a játékban, amivel le lehet csapni a liciteket, illetve ott sokkal ismertebb, valamiért a koreaiak sokkal ismertebb festményeket szedtek össze, de létezik olyan is, ahol Európában is ismert Van Gogh és egyéb festmények szerepelnek a játékban. Meg kell nézni, hogy éppen melyik változat szerezhető be, rengeteg gyönyörű festmény van köztük.
De ha jól értem, akkor a modern art is valódi festményeket mutat be. Tehát akkor dupla körös a haszon, hiszen egy ezt a licitálást jól megtanulja a család minden tagja, illetve gyönyörű festményeket ismernek meg, tehát egy kicsit galéria látogatás is valóban.
Így van, tehát tényleg egy múzeumban érezhetjük magunkat ebben a játékban. A következő játékunk, ez egy viszonylag új játék nálunk a klubban, ezt a játékot úgy hívják, hogy Ilosz. A görög szigetvilágban, hát ha talán görög, de erre sem esküszöm meg, a szigetvilágokban fogunk hajózni és kereskedni. Lényegében különféle dolgokat fogunk a szigeteken termelni, fűszert, fát, talán kő a harmadik, illetve még aranyat tudunk kitermelni, vagy ha vannak olyan szigetek, ahol például ősi templomok vannak, akkor azokból az ősi templomokból is tudunk aranyat szerezni. Viszont a játék végén egy nagyon érdekes pontozási rendszer van, ugyanis az áru nem biztos, hogy például az arany lesz a legértékesebb. Ugye, ahogy valójában a piacon sem, hát mondhatjuk azt, hogy jó, az aranynak azért van egy viszonylag stabil értéke, de sok olyan áru van a piacon, ami bőven az arany árfolyama fölé megy. És ez a játék, ez pontosan erről szól, hogy az árfolyamok hogyan változnak, ugyanis amikor én úgy érzem, hogy nekem valamiből több van, mint a többieknek, tehát például nekem a fa termelésem magasabb, akkor érdemes rámenni arra, hogy én a fa árfolyamát kezdem föltornázni. Tehát egyre több kártyát áldozok föl azért, hogy a fa árfolyama menjen följebb, és lehet, hogy a végén a többieknek van egy csomó aranyuk, én is valamennyi aranyot összeszedtem, de a rengeteg értékes fával fogok nyerni. Tehát ez a játék, ez nagyon szépen megtanítja azt, hogy egyáltalán nem biztos az, hogy az, ami elsőnek értékesnek tűnik, az valóban tényleg a legértékesebb dolog az adott részben, mondjuk itt ebben a játékban, vagy akár a világon. Az utolsó játék, amit ezzel a pénzügyes kereskedelmi dologgal kapcsolatban hoztam, ez pedig az Isztambul. Az Isztambul megint csak egy hatalmas klasszikus. Az Isztambulban kereskedők vagyunk az isztambuli bazárban. Mászkálunk, vásárolunk, mindenféle helyszínek vannak. Nagyon-nagyon érdekes maga a mechanizmus is, egy kicsit a Mankalára emlékeztető mechanizmusa van, ugyanis amikor lépek, akkor minden egyes helyszínen nekem ott kell hagynom egy segédemet, és amikor jövök visszafelé, akkor ezeket a segédeket össze tudom szedni, és olyankor is az összeszedett segédekkel is használhatom az adott helyszín akcióját, tehát például szerezhetek fűszereket, egyéb árucikkeket, szerezhetek rubinokat. A játék végén az lesz a lényeg, hogy minél több rubint szerezzek, tehát egy bizonyos számú rubin elérésével lehet megnyerni a játékot. Ez a játék, ez azért gondolom, hogy egy kicsit érdekes lehet a mai világban, főleg a gyerekeknek, hogy hogyan működött a cserekereskedelem. Tehát egy picit már átmegyünk abba az irányba, ugye, amit említettem, hogy olyan játékokat is hoztam, amik az iskolára készítenek. És ugye valószínű, hogy nem egy egyszerű dolog egy mai gyereknek, aki azt látja, hogy bemegyek a boltba, adok valamennyi pénzt, és azért kihozom az árut a boltból. Valószínű nem annyira egyszerű fölfogni és megérteni azt, hogy hogyan működhetett az ókori világban a cserekereskedelem, és az Isztambul játék ezt nagyon-nagyon szépen megtanítja. Nagyon szépen megtanítja azt, hogy ha van nekem egy fám, azt be tudom cserélni mondjuk egy kőre, de ha két kövem van, azt be tudom cserélni valami másra, és nagyon-nagyon szépen tanítja azt, hogy a különféle áruknál hogy kell arra figyelnem, hogy ha az egyik helyre megyek, akkor lehet, hogy sokkal rosszabb cserét tudok csinálni, viszont a rosszabb cseréből kapott áru egy másik helyen fog többet érni. Tehát
hosszabb távon kell gondolkodni egy kicsit.
Pontosan, tehát nem arról szól a dolog, hogy na most akkor nekem van egy Nintendo-m, és elcserélem egy PlayStation-re, és ez az, akkor én vagyok a király, hanem tényleg az, hogy lehet, hogy még azt egy tovább cserével fogom tudni majd igazán komoly értéket szerezni. És akkor innentől kezdve átmennénk abba az irányba, hogy a tantárgyak, és egy kicsit készüljünk arra, hogy jön az iskola.
Jöjjön most egy kis szünet, hiszen nagyon-nagyon izgalmas játékokról meséltél eddig is, maradjanak velünk.
Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai beszélgetést Péli Csaba játék guruval, társasjáték ajánlónk segítőjével, és azt ígértük, hogy most pénzkezeléssel kapcsolatos és tantárgyakhoz kapcsolódó azokat segítő társasjátékokat fog ajánlani. Nosza.
Ugye az előző részben átnéztünk néhány olyan játékot, ami a kereskedelemmel, a pénzügyekkel foglalkozott, most jöjjön néhány olyan, ami konkrétan azt mondom, hogy tantárgyakhoz is kapcsolható. Az első az egy olyan tantárgy lesz, ami azért nagyon sokaknak egy ilyen érdekes, mert olyan meseszerű, de közben meg nem feltétlenül szeretik sokan tanulni, mert eléggé magolós tantárgy, ugye ez a történelem. Történelemmel kapcsolatban már nagyon-nagyon sok játékot említettem, említhetjük itt akár az 1956-os eseményeket földolgozó pesti srácokat, vagy nagyon-nagyon sok olyan játék van tényleg, ami a középkori háborúktól kezdve, a második világháborún keresztül, a koreai háborúig, korábban ugye említettük a Watergate ügyet, ami egy konkrét esemény dolgozott fel, tehát rengeteg ilyen játék van a piacon, amit én ma hoztam, ez egy igazi klasszikus és sokak által ismert, ez a Hét csoda. Ugye a Hét csodában az ókori világ hét csodáját lehet egy kicsit megismerni, illetve hogyha kiegészítőkkel és egyebekkel játssza az ember, akkor még több különféle csodát meg lehet ismerni. Egy picit elvihetjük a gyereket abba az irányba, hogy talán elkezd egy kicsit jobban érdeklődni a történelem iránt. Ott vannak a csodák, egy picit lehet róluk beszélgetni, hogy például mondjuk a rodoszi kolosszus, vagy a piramisok, vagy bármelyik, ami megfogja a gyereket már akár a képek alapján, arról mit érdemes tudni. Én azt mondom, hogy a társasjátékok világában rengeteg olyan van, ami a történelem tanulását segítheti, ezek közül az egyik például a Hét csoda. A következő nem konkrétan egy tantárgy, viszont nagyon-nagyon sokszor van szükség rá. Ugye általános iskolában nagyon sokszor technika órán, egyebeken a kézügyességen van a hangsúly, rajzórán is. Én megvallom őszintén, hogy mindig úgy voltam, hogy a magyar oktatási rendszerben én soha nem értettem azt, hogy amikor egy készségtantárról beszélünk, azt miért kell osztályozni. Tehát miért kell azt osztályozni, hogy Pistike szebben rajzol napocskát, mint Lacika, vagy miért kell azt osztályozni, hogy Sanyika jobban kiénekli a magas C-t, mint mondjuk Klárika. Tehát ezt a részét én soha nem értettem, de sajnos ez van, tehát ez így működik ez az oktatási rendszer. És itt ugye egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy a gyerek minél jobb kézügyességgel rendelkezzen, mert technikaórákon, rajzórákon fontos. Hát is így van, tehát az általános iskola elején, amikor tanulunk írni, később ugye már kialakul az embernek a saját írás, és onnantól kezdve nagyon sokan azt mondják, hogy én megtanultam írni, aki meg el akarja olvasni, az tanuljon megolvasni. De egy nagyon fontos dolog a kézügyesség, és ugye ezzel kapcsolatban is már több játékot említettünk, ahol főleg az ilyen egyensúlyra és egyebekre volt kiegyezve például a menara, ugye ahol egy templomot építettünk, és amit én ma hoztam, azt a játékot úgy hívják, hogy Ice School. Egy nagyon érdekes környezetbe helyezi a játékosokat, ugyanis a pingvinek iskolájába megyünk el. Maga a játéknak a felépítése is nagyon érdekes, ugyanis a dobozban több doboz keret van, tehát több alja van a doboznak, és ezeket a doboz aljakat kell először megfelelő módon összeépíteni, és a doboz aljak között kis átjárók is vannak. Lényegében egy hát elég nagy négyszögletes iskola épületet fogunk felépíteni, ahol a különböző folyosók és szobák között még ajtók is lesznek, és kis pingvinjeinket lehelyezzük az iskolába. Ezek olyanok, mint boldogult gyerekkoromban volt a Kejfel Jancsi. Tehát az alján van egy kis súly, és mindig fixen állni fognak ezek a kis pingvinek, és amit itt a gyereknek meg kell tanulnia, az a pöckölés. Mondhatnánk azt, hogy ennek mi köze az iskolához. Pontosan az, hogy egyrészt a szemkész koordinációt nagyon szépen fejleszti az, hogy én most hova akarom lőni a kis pingvinemet, a másik pedig az, hogy egyre ügyesebb lesz a gyerek a kezével, egyre ügyesebben fogja tudni a kis pingvinjeit odébb pöckölni, irányítgatni. Ugyanis nagyon fontos az, hogy a pingvinek a megfelelő ajtón menjenek keresztül, tehát nagyon szépen meg kell tanulni azt, hogy ha most én jobbról pöckölöm, akkor az majd balra fog kanyarodni, ha balról pöckölöm, jobbra fog kanyarodni, ha fölülről pöckölöm, akár még a falon is át tud ugrani a pingvin. Tehát nagyon klassz módja annak, hogy egy kicsit a gyerek szórakozva, de közben rákészül arra, hogy majd technika órán, amikor majd ügyesen kell a kezét használni, akkor bizony ez a játék is egy nagyon-nagyon jó segítség lehet.
Hát ugyanakkor a térérzékelést is nagyon jó segít. Itt ugye nagyon sokan diszgráfia, diszlexia, főként a diszlexia nagyon sokszor térérzékelés problémával jár, ami talán pont annak a velejárója, hogy nagyon keveset töltenek a valódi természetbe a gyerekek, hanem egy mesterséges környezetbe, tehát akkor ez segít ezt a térlátást is.
Így van. Így van. És a végére hagytam két játékot, két kis játékot, tehát mind a kettő ilyen 2-3 ezer forintért beszerezhető, és mind a kettő a matematika, ami azért egy ilyen nagy mumusz szokott lenni nagyon sok diáknak. A matematikába vinnénk egy kicsit a diákokat. Az egyik az a High Voltage, viszonylag egyszerű kis kártyajáték. Hasonlít az Uno-ra, tehát könnyű bevezetni a gyereket azért, mert olyan kinézete van nagyjából, mint az Uno-nak, tehát azt ismeri, szóló, Uno, stb. Játékokkal valószínű, hogy a gyerek már játszott. A High Voltage-ben színes kártyák vannak, aminek a közepén egy szám van 1-től 10-ig. Ezt egyszer már korábban ott, amikor a tanulásról beszéltünk, akkor említettem, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes tapasztalat volt nálunk a Társasjáték Klub, amikor én ezt bevittem. Pontosan azért hoztam ezt most így kicsit részletesebben is, hogy mennyire nem veszi észre a gyerek, hogy matekozik és tanul. A játéknak az a lényeg, hogy a kártyák közepén van egy szám, és ehhez a számhoz kapok egy plusz-minusz értéket. Tehát például, ha én leteszem a 4-est, amin van plusz-minusz 2, akkor az azt jelenti, hogy a következő lap az vagy a 6, vagy a 2 lehet. Tehát a 4-eshez vagy hozzáadok 2-t, vagy elveszek belőle 2-t. Alapban 1-től 10-ig ez tök jól működik. Tehát amíg összeadni kell, meg nem megyünk a mínuszba, addig nincs gond, de amikor már mínuszba megyünk, akkor már azzal is számolnia kell a játékosnak, hogyha az 1-hez plusz 1-minusz 1-es 1-es van letéve, akkor az ugye a 2 vagy a 10. Tehát itt átfordulunk, és újra kell tudni számolni, tehát egy picit meg kell bonyolítani a logikát, de azt mondom, hogy ezzel, hogy átmegyünk a 10-be, lényegében egy picit lehet tanítani a negatív számokat is, és nagyon klasszul működik, mert tényleg nem veszi észre a gyerek, hogy ő most matekozik, de közben borzasztó jól fog szórakozni. És utolsónak hagytam egy magyar fejlesztésű játékot, ami hát annak ellenére, hogy magyar fejlesztés nem a magyar nevén terjedt el, a magyar neve az volt, hogy Szélmalomharc. Ami a piacon kapható, a Tilting at Windmills, ahol gyakorlatilag szintén a matekot fogjuk elővenni, de akkor a cím alapján neked vajon mi jut eszedbe erről, hogy Szélmalomharc?
Don Quixote.
Pontosan. A szerző Don Quixote-t és Sancho Panza-t tette a játék két szereplőjévé, és egy nagyon érdekes játékról beszélünk, két pici lapkát teszünk le, az egyik oldalról Don Quixote, a másik oldalról Sancho Panza fog elindulni egy híd felé. Lapok lesznek a kezünkben, amivel vagy Don Quixote-t, vagy Sancho Panza-t tudom előre vinni. 1, 2, 3, 4 vagy 5 lépéssel. Tehát megint csak számolgatnom kell, hogy hova fog érkezni az az adott bábú, és nagyon fontos, hogy a híd melyik oldalán találkoznak. Ugyanis ha Sancho Panza oldalára át tudom vinni Don Quixote-t, akkor Sancho veszített, és Don Quixote neki ment a szélmalomnak, ami azt jelenti, hogy több pontot fog kapni az, aki a találkozást kiváltotta, tehát aki azt a kártyát rakta le, amikor a két karakter találkozott, viszont ezzel szélmalom helyett egy óriást fog kapni, ugye, amit Don Quixote látott, és az óriások el fognak törni 1, 2, 3, 4 lándzsánkat. És a játék elején kapunk néhány lándzsát, és amikor a lándzsáink elfogynak, akkor veszítettünk. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy az nekem nagyon jó, hogy sok pontot kapok azért, hogy Don Quixote-t vittem előre, viszont ha Sancho Panzát mozgatjuk, és ő átér a hídon, és oda tud érni Don Quixote-hoz, és le tudja nyugtatni, mielőtt neki menne a szélmalomnak, akkor szélmalmot kapunk, ami kevesebb pontot fog érni, viszont nem törnek a lándzsáink. Tehát egy nagyon érdekes játék.
Egyensúly.
Így van, egyrészt törekszünk az egyensúlyra, másrészt törekszünk arra, hogy lehetőleg mi szerezzük a több pontot, de ha esetleg már látom azt, hogy én nem tudok pontot szerezni, akkor inkább elkezdem Don Quixote-t hajtani, hogy menjen neki a szélmalomnak, mert akkor a másik ugyan több pontot fog kapni, de azzal törnek a lándzsái is, és ha elfogynak a lándzsái, akkor én nyertem. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon kis izgalmas játék, és sajnos nem nagyon ismert, pedig egy nagyon jó pofa játék lett, és mondom, magyar fejlesztés.
Reméljük, hogy toltuk abba az irányba a szekeret, hogy ismert lesz ez a nagyszerű karakterekkel lejátszott matematikát segítő társasjáték is. Csaba, nagyon köszönjük a mai ajánlódat ismét.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Pénzügyi játékokról beszélgettünk, illetve tantárgyakat segítő játékokról. Köszönjük, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.